Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve, így fennállva 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. számú énekünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangélium a végéről, amelyben Krisztus megparancsolta számunkra a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást, a gyülekezet színe előtt, a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anya szent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk együtt így. Drága szerető mennyei, édes atyánk, hálatelt szívvel állunk előtted ezen az Isten tiszteleten, amikor bemutatjuk neked ezt a kisfiút, felajánljuk életét neked, téged pedig arra kérünk, fogadd kedvesem, és pecsételd el önmagad számára. A Zsoltárossal együtt valljuk, az Úrnak öröksége a fiak, az anya méh gyümölcse jutalom. Hisszük, hogy nálad a te szeretett szövetségedben van az ő élete a legjobb helyen. Kérünk útjáért, ma különösen is azért, hogy ahogyan most majd a víz végig folyik kis homlokám, egy nap hadd élje át Jézusunk a veled való személyes találkozást, bűntörlő vérednek megtisztító, felszabadító valóságát. Könyörgünk szüleiért is, akikre rábíztad őt. Hadd tudjanak olyan életet élni, amely rád mutat, amely hozzád segít közel, Urunk. És kérünk a keresztszülőkért is, hogy imádságaik, felelős cselekvő szeretetük kísérje az ő cseperedő életét. Fohászkodunk, Urunk, hogy átélje, hogy te a te tollaiddal fedezed be, és szárnyad alatt lesz oltalma, mert hisszük, hogy pajzs és páncél a te hűséged. Hívunk hát, Szentlélek Isten, hogy áld és szenteld meg, amit most cselekszünk, az Úr Jézus Krisztus parancsára. Amen. Bendegúz László, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnevek egy szüleid örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet. Helyünkön maradva keressük ki, és énekeljük 25. Zsoltárunk első és második verseit. 25. Zsoltárunk első és második verseit énekeljük. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet fölolvasok az Ószövetségből, Mózes első könyve első részének, 11. fejezetének első 9 verséből. Tehát Mózes első könyve 11. részének első 9 versét olvasom. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. És lőn, mikor kelet felől elindultak Sineár földjén, egy síkságot találtak, és ott letelepedtek. És ezt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És lőn nékik a tégla kőgyanánt, a szurok pedig ragasztógyanánt. És mondának, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Az Úristen pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek az emberek fiai. És mondta az Úr, ímé nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondoltak magukba. Nos, a szálljunk alá, és zavarjuk ott össze a nyelveket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszélezté őket onnan az Úr az egész föld színére, és megszűntek építeni a várost. Ezért nevezik annak nevét Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette el őket az Úr az egész földnek színére. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Köszönjük, teremtő és gondviselő Isten, mindazt, amit tettél és teszel, mert az jó. Van hatalmad arra, hogy az ember minden gondolatát, még ha rossz lenne is, jóra fordítsd. Hálás a szívünk neked, hogy a magunk útján járókból önmagad felé hívtál, vezettél és csalogattál, hogy többet adj, mint amire mi gondoltunk valaha is. Köszönjük, hogy benned mindent meglelünk. Vigasztalunk, amit kérünk most a köztünk lévő gyászoló szíveknek. Erőt nyerünk a sokféle erőtlenségünk közepette. Tanácsot kaphatunk, mikor keressük az utat és döntéseket kell hoznunk. Köszönjük, hogy benned és általad van bocsánatunk, életünk, örömünk és üdvösségünk. Köszönjük, hogy megáll Jézus ígérete, hogy velünk vagy minden nap a világ végezetéig. Köszönjük, hogy hihetjük és átélhetjük, hogy itt vagy közöttünk most is, és szólsz hozzánk, nagy szükségünk van rád, és az ígére a te valóságos beszédedre. Vezess hát bennünket, mennyei édesatyánk, világos útakon, hogy javaidban részesülve, hálás örvendező szívvel mehessünk haza a te hajlékodból. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Az ige meghallására készülve testvérek 151. számú dicséretünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni! ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt a Zsoltárok könyvéből, a második Zsoltár első 4 verséből. Miért dühösködnek a pogányok, és miért gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Így szaggassuk le a bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. De az egekben lakozó neveti, és az Úr megcsúfolja őket. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a bibliai kijelentés, mint ami Isten szavának a hordozója, beszél néhány olyan eseményről, olyan dologról, ami az egész emberiség életét meghatározza. Mind máig, és meg fogja határozni örökké. Ebből a néhányból szeretnék elétek hozni egy párat. A kezdetekről, amely Isten örökké valóságából indul, és a teremtésből indul. Így kezdődik mindaz, amit Isten örökké való módon kijelentett. Ő az örökké való, és az ő örökké valóságából indul minden. És a mindenség teremtője ő. És ezen belül beszél a Biblia arról rögtön a kezdet kezdetén, hogy az ember nem valami hosszú fejlődés eredményeképpen lett emberré, alakult ki. Nem valamilyen evolúció, szelekció végén történik meg, hogy a legfejlettebb emlős lényként ott lesz az ember. Azt jelenti ki Isten, hogy az ember kreáció, teremtmény, méghozzá Isten teremtménye, aki élő lélekké úgy lett, hogy Isten magából lehelt bele életnek lehelletét. Sőt, nem csak ezt mondja a teremtés kapcsán az Isten, hanem azt, hogy meg is ajándékozta az embert egy különös dologgal, és ezt így mondja a Biblia, hogy Isten képűséggel, kevéssel tette magánál kisebbé Isten az embert. Aztán beszél a Biblia az ember bűnbeeséséről, és annak sokféle szörnyű következményéről is, és ennek kapcsán a halálról, hogy hogy jön be a halál, mint a bűn büntetése az ember életébe. Aztán hírt kapunk az első világ drámáról is. Ez volt az özönvíz. De olyan jó olvasni és újra találkozni azzal, hogy az ember minden Istentől való távolodása, engedetlensége közepette és ellenére is, mindig felhangzik Isten ígérete a gyógyulásra, az újrakezdésre, a bocsánatra és a visszafogadásra. Mert örökkévaló szeretettel szereti Isten az ő ellene lázadó és szembeforduló minden ember gyermekét. Kivétel nélkül mindet. Ezért van mindig új esély, új lehetőség, ezért van kész a bocsánat. Csodálatos dolog ez. És hírt kapunk a most olvasott ígénkben a bibliai ős történet egy eseményéről, amely Sineár földjén történt, és így ismerős, hogy a bábeli történés, ez átment a mindennapi beszédünkbe is, amikor valami érthetetlen, össze-vissza, minden jó szándék ellenére is az túl zajos, akkor azt mondjuk, hogy olyan bábeli zűrzavar van. És ezzel az érthetetlenségre utalunk. Nagyon érdekes, testvérek, hogy az előbb felsoroltak mindegyike a teremtésről, a bűnbeesésről, a büntetésről, a világdrámáról a legtöbb nép mitológiájába ott van. A legtöbb nép ismeri ezeket, amiket most felsoroltam. Tud róla. De a megbocsátásnak azt a módját, amiről a Biblia beszél, az egyetlen egy nép ős története sem ismeri. Mert azt, hogy Isten az ember bűne büntetését nem magán, az emberen hajtja végre, hanem ártatlan, tiszta és büntelen, szent fián, helyettes áldozatként, ilyen Istenről, ilyen szeretetről, ilyen megbocsátásról, amiért a bűnös embernek semmit nem kell tennie, csak hitben elfogadnia, egyetlen vallás sem tud. Egyetlen nép mitológiája sem tud. Kedves testvérek, azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy a Biblia beszámol olyan eseményekről, melyek mindmáig meghatározzák az emberiség életét. Kedves testvérek, ez azért fontos, mert hogyha nincs Biblia ismerete valakinek, nem ismeri Isten kijelentését valaki, az valójában nem is érti meg azt a világot, amiben él. Hogy azt milyen erők mozgatják, milyen irányba mozgatják, és milyen céllal mozgatják. Testvérek, akinek nincs Bibliája, és nem tudja, hogy Isten mit íratott meg örökre az örök embernek, az nézi a televíziót, olvassa az újságot, megpróbál tájékozódni rajta, de a dolgok mélye mögé sose fog látni. Sose. Ezért kénytelen lesz hinni azt, amit olvas, amit mondanak neki, amit lát és hall. Kénytelen lesz hinni annak. Bibliával a kézbe az ember kiváltságos helyzetbe kerül. Abba a kiváltságos helyzetbe kerül, hogy Isten világossá teszi. Világossá teszi. Örök időkre szólóan. Hogy milyen erők, milyen irányba és milyen céllal mozgatják ezt az egész világot. Nincs benne véletlenül semmi. Nincs. Nincs benne improvizáció. Tervezetten működik valami. Kedves testvérek, a régi történet ez a Bábel tornya történet a Bibliában. Az izgalmas kérdés az, hogy vajon ennek a nagyon régen megtörtént eseménynek és több ezer évvel ezelőtt megírt eseménynek, vajon a 21. században élő ember számára van-e valami, vagy vannak-e valamilyen üzenetei? Azt mondja Isten igéje egy helyen, hogy minden, amit Isten megíratott a Bibliában, hasznunkra és javunkra íratta meg. Ezért fontos dolog az a Biblia. Hasznunkra és javunkra íratta meg. Ezt a Bábel tornya építési történetet is Isten hasznunkra és javunkra íratta meg. Most már az a nagy kérdés, hogy mi szól a javunkra, és milyen hasznunk lehet abból, amit ebből a régi történetből Isten mára mára üzen a ma élő embernek. Kedves testvérek, fölmerült bennem a gondolat, mert régóta foglalkoztam ezzel az egész Bábel tornya üggyel, hogy kell-e erről nekem beszélni, vagy nem? Őszintén megmondom. Küszködtem vele, és elég hosszú ideje kis jegyzeteket készítettem, ahogy szoktam általában készülni, és aztán, mikor a végére érek gondolatba a készülésnek, és leírtam mindazt, ami közben elém jött Isten igéje alapján, akkor összeolvasom az egészet, és végig gondolom, hogy fontos ez? Fontos ez ma? Segít ez ma egy emberen, aki ezt elolvassa és végighallgatja? Kedves testvérek, azért kell foglalkoznunk ezzel az Isten akaratából megíratott történettel, mert azt tanítja Isten igéje, hogy nem véletlen, hogy melyik nép és család fiának születünk. Nem véletlen, hogy melyik nép és melyik család fiának születünk. Sőt, azt mondja egy helyen, éppen a napi igében az apostolok cselekedetét olvassuk, hogy még lakhelyünk határait is Isten jelölte ki. Azt jelenti ez, hogy nem véletlenül születtünk Európába, és nem véletlenül születtünk magyarnak. Isten igéje szerint nem véletlenül. Lehet vele vitatkozni. De Isten ezt mondja. Nem véletlenül. Ebből az következik, hogy felelős vagyok azért a népért. Azért a közösségért, ahova Isten belehelyezte az életemet. Felelős vagyok érte, mondja Isten igéje. Nem világpolgárnak, hanem egy nép fiának születtem a világ népei között. Nem világpolgárnak születünk, hanem egy nép fiának születünk Isten akaratából. És akárki akármit gondol és csinál, azt olvassuk a Bibliából, hogy amikor eljön az utolsó idő, és vége lesz a világnak, és Isten ítéletre maga elé állítja a népeket. Ez van az eredeti Bibliában. Panta etné. Elébe állítatnak panta etné. Minden etnikumok megmaradnak. Keverhetik, kavarhatják, megmaradnak. Mert nincs véletlenül, hogy valaki hova születik, és minek, és attól kezdve felelőssége van. Felelősségünk van a városért. Görögül ez így van, hogy a polisz, innen van a politika szó. Felelősek vagyunk a poliszért, a városért, ahol élünk. Ezt jelenti igazán politizálni. Kedves testvérek, a felelősség azt jelenti, hogy az Isten szerinti rosszat nem hagyom szó nélkül, és a Biblia szerinti jó mellett kiállok. Nem lehetek közömbös. Óriási erőkkel dolgoznak azért, hogy ne foglalkozz te ezekkel a dolgokkal. Kicsi vagy te ahhoz, nem is értesz hozzá. Nem a te dolgod, de bizony, Isten előtt felelősek vagyunk. Akkor is, ha leszoktatnak bennünket nagy sikerrel. Azt mondja az ige, hogy imádkozzak, és felelősen munkálkodjak a jólétért. nem csak a magam jólétéért. Felelősek vagyunk Európáért, Magyarországért, népünkért, a közösségért, ahova hitünk és Isten kijelentése szerint maga az Isten helyezett. Hát már pedig nyilvánvalóan nagy baj van Európában. Sokféle baj. És a baj terítése eljut minden országba, Magyarországra is. Eljut. No hát akkor nézzük csak, hogy is beszél ezekről a Biblia. Kedves testvérek, mindaz a baj, amiben jelen pillanatban élünk itt Európában, évtizedekkel ezelőtt kezdődött és szinte észrevétlenül folyt az előkészítő munka jól megszervezettem. Nem úgy van, hogy egyik napról a másikra csak történnek dolgok. Évtizedekkel azelőtt jól végig gondolva megszervezettem. És mondom, hogy megy ez. Európa meggyengítésével kezdődött. Mindig könnyebb ledönteni azt, aki erőtlenné válik. És védtelenné. Európa meggyengítése. Ez úgy történik, hogy a szellemi, lelki erőt adó gyökereit el kell vágni. Ahonnan táplálkozik. És ez megtörténik, le fog dőlni. Erőtlenné és védtelenné lesz. Kedves testvérek, itt a legdöntőbb kérdés mindig a vallástalanítás. Ebből következik az erkölcsi megrogyás. Vallástalanítás. Minden megerőtlenítés ott kezdődik, hogy hagyja el az ember a vallását. És ha elhagyja, akkor erkölcsileg meggyengül. Meg kellett gyengíteni Európát. Aztán Isten helyére oda kellett állítani az autonóm, szabad, liberális, béklyóktól független, nagykorú embert. És elhitte az ember, hogy ő ilyen. Aztán elkezdődött Európa megszállása. Évtizedeken át tartott. Mára, hogy élesbe fordult a helyzet, a legszebb humanitárius elvek mögé bújva történik a teljes megszállás. Vigyázva, hogy soha ki ne mondják, hogy ez az új honfoglalás, ez valójában Európa fegyverek nélküli kirablása. Mert testvérek, minden háború célja, hogy amelyik országot vagy részt elfoglaltam, kirabolom. Mindig így volt. Miért indultak a háborúk? Mert itt is az folyik. Miért indultak a háborúk? Mindig azért, hogy a legyőzöttet, a tönkretettet, az erőtlenné lettet kifosszam. Igen, megkezdődött Európa fegyverek nélküli teljes kirablása. Ehhez kellenek az átjárható határok, az egy nyelv, az egyforma pénz, és sok minden más. Ugye úgy van ez, testvérek, hogy Monte Cuculi mondta, hogy a háborúhoz csak három dolog kell, pénz, pénz, pénz. Európában háború folyik. Nagyon sok pénzt belefektettek azok, akik belefektették. A sok pénzüket évtizedek óta, a sajátjukat meg az országukét, hogy Európával az történjen, ami a végső cél. Kifosztani. Kirabolni. Nincs itt humanitárius eszme. Nincs itt migráns szimpátia. Se ők nem érdekesek, se azok az országok, akik befogadják és az állampolgáraikat legyilkolják. Egyik se számít. Mert csak egy dologról van szó. Pénzről. Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzről. Csak ki nem mondjuk. Mindig másról beszélünk. Hogy az emberek is másról beszéljenek. Soha ne lássák a lényeget, ne értsék a lényeget. Meg se forduljon a fejükbe. Kiállunk és beszélünk az ember szeretet méltóságáról. Mondják, akik háborúkat robbantanak ki. Népeket tesznek tönkre. Országokat fosztanak ki. Az ember nem számít. És miért olyan fontos a pénz? Kedves testvérek, azért, mert a pénz nevet ad, hatalmat ad, erőt, tekintélyt ad, megistenülést ad, Isten helyére állást ad, és már is itt vagyunk a Bábel tornyánál. Megérkeztünk. Hogy mondták? Építsünk várost és tornyot, melynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet. És ehhez vigyázni kell, el nem szabad széledni, csak együtt. Milyen szépen indult ez a Bábel tornya és a város építésének a története. Valószínűleg a kultúra első nagy akciója ennek a városnak és a toronynak az építése volt. Ámulatba ejtő. Gondoljátok el, hogy egy síkság, olvassuk a történetet, egy síkságon várost építeni, kő nélkül. Várost és tornyot építeni, úgyhogy nincs kő. Micsoda technikai megoldásokat kellett kitalálni az embernek? Milyen talajmechanikai ismereteket, milyen statikai ismeretekre kellett eljutnia, hogy egy várost építsen egy földön, kövek nélkül? Mennyi tehetség, ötlet, lelemény, csodálatra méltó az emberi elme. Pedig itt még csak az emberiség élete őstörténeténél tartunk. És már ennyi zsenialitás. Kedves testvérek, hogy félre ne értsük a dolgokat, aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy ez Isten parancsa, ami itt történik. Hogy fejlődjön, hogy ismerje meg a világot, hogy alakítsa. Ez Isten parancsa. A fejlődés Isten parancsa. Tehát jó. Tehát jó. De gondoljátok csak el, hogy milyen kísértések vannak ebben. Milyen kísértések? Milyen könnyen fordul át az, amit áldásul ad Isten, ugyanaz átokká. Hogy amit jónak ad Isten, ugyanabból rosszat csináljunk. Bajt és szörnyűséget. Mondok egyet, kettőt, nem megyek a részletekbe. Itt van az atomenergia. Micsoda áldás tud lenni, amikor energia lesz belőle, világítás. De ha bomba, akkor ugyanabból átok lesz és halál. Óriási kísértés. Itt van a klónozás. Milyen fantasztikus lehetőség szerveket csinálni. Kihaló, kipusztuló lényeket újra teremteni. És mekkora kísértés van benne. Itt vannak a génmanipulációk. Alig eszünk olyat, ami nem génmanipulált már. Megváltoztatni a természet természetes, benső törvényszerűségeit. Óriási kísértés az a roham, amivel megyünk előre szellemileg, technikailag, képességeket, eredményeket tekintve. Óriási kísértés. Ha lenne hozzá morális növekedés, mindig áldás lenne, amire eljutunk. De amikor kizárjuk belőle az Istent, akinek van hatalma morálisan fejleszteni bennünket, akkor drámai kísértések születnek abból, amit alkotunk. A lehetőségek végtelenek, beleszédül az ember, mert nagyon könnyen megszédülünk mi. Morális növekedés nélkül azt érjük át, hogy hatalmam van, és nincs határ előttem. Ha akarok, teremtek, ha akarok, pusztítok, mint egy Isten. Hogy mondták? Szerezzünk magunknak nevet. Így kezdődött az építkezés. Kedves testvérek, ez ilyen dolgokat jelent, hogy nem hajolok meg Isten előtt, hanem felhatolok Istenig, mert van hozzá erőm, alkotó erőm. Azt jelenti ez, hogy mindenen úrrá tudok lenni, egészen kezembe veszem a sorsom irányítását, ehhez nem kell nekem Isten. Csak fogjunk össze, el ne szélegyünk. Azt jelenti ez, hogy mindent megvalósíthatok és megteremthetek, megcsinálhatok. Nem kell ehhez Isten. Sőt, Isten semmihez nem kell. Sikereket érek el, haladok, tudásom, ismeretem hihetetlen gyorsasággal növekszik. Az eredményeim lenyűgözőek. A 21. századra úgy érkeztünk el itt Európába is, de az egész világon, hogy az ember úgy érzi, hogy bármit elér, bármit megtehet. Csak hinnie kell önmagába. Istenben nem. Nincs szüksége Istenre. Így lett az ember önhitté, csak magában hívő, gőgös. A világ ura vagyok, teremtő ura a világnak, alakítom és formálom, én határozom meg. Mindent meg tudok valósítani. Hatalmam van mindenre, mint egy Istennek. Minek akkor Isten? Ezt így mondta Isten az olvasott igében. Bizony semmi sem gátolja az embert, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondoltak magukban. Azt jelenti ez, hogy magukba tanácskoznak az emberek, Isten nélkül. Csak hogy bűnfertőzöttek a gondolataink a Biblia szerint. A vágyaink, a szívünk, az akaratunk mind bűnnel fertőzött. Milyen az, amikor két bűnös szív tanácskozni kezd valami felett? Az Isten hatalma helyére tett pénz Isten hatalmával, gőgösen élve az ember hiszi, hogy bármit elérek és bármit megtehetek. Hiszen Isten vagyok. Ezzel a lelkülettel folyik ma a Bábel tornya építése, és a célmagasság Isten. Kedves testvérek, a fordulat ott következik be, hogy kiderül, Isten nem nézi tétlenül azt, amit az ember csinál. Ezek ott lent építkeznek, és mert úgy gondolják, Isten nincs, számon kérni nem lehet, felelősségre vonni nem lehet, felelnem soha nem kell semmiért, nem tudják, de kiderül, hogy Isten nem nézi tétlenül azt, amit az ember csinál, látja. Így is olvassuk. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa, hogy megnézze, hogy mit csinál az ember. De testvérek, nem csak az épülő várost és tornyot látja az Isten, hanem az építők szívét is. Mennyi humor van ebben, az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amelyről azt mondták, ez az égig ér Istenig. Bábel azt jelenti magyarul, az Isten kapuja. A kapuig megyünk. Az Istennek pedig le kell szállnia, mert nem látszik föntről. A legnagyobb alkotás láthatatlanul porszem. Azt mondja az Isten, leszállok, már körülnézek. Mit csinál az ember? Akárhogy épült is egyre feljebb a magának nevet szerezni akaró ember tornya, Istennek le kellett szállnia, olyan jelentéktelenül kicsi az önhitség akkori emberi főműve. Porszemnek se látszik, pedig csodának gondolta az ember. Isteni nagy tettnek, elméje, csúcsalkotásának, teremtő ereje és hatalma főművének, amitől neve lesz. Leszállt az Isten, hogy lássa. Mit csinálnak ezek? És látta az építők szívét, gondolatait, terveit, és ezért cselekedni kezd az Isten. Hát nézzük először azt, hogy mit nem tesz. Nem rombolja le, amit építettek. Nem rombolja le. Isten akarata pont az, hogy építsetek. Hogy jussatok többre. Ott maradt darabba, amit építettek. Egy téglát le nem szedett az Isten. Nem az nem tetszett Istennek, amit alkottak, hanem az a gondolat, az a lelkiség, az a törekvés, az a szándék, amivel cselekedtek. A szívükkel volt a baj. És miután a gőgös embernek mindig megsüketül a füle a lelkiekre, ezért nem szólt hozzájuk Isten, hanem cselekedett az Isten. Az öntelt ember nem hall semmit, ami lelki. Annyira tele van magával, hogy a füle is el van dugulva. Semmit nem hall, ami lelki. Jézus azt tanította nekünk a mi atyánkba, hogy így mondjuk szenteltessék, azaz dicsőítessék meg a te neved. Minden nap el kell mondanunk. Szerezzünk magunknak dicsőséget. Szerezzünk magunknak nevet. Mit csinált Isten? Leszállt, összezavarta a nyelvüket, hogy ne értsék egymást, és szétszélesztette őket a föld egész színén. Így lettünk több nyelvűek a bibliai elbeszélés szerint. Így lettünk különböző népekké a Biblia elbeszélése szerint. A torony félbe maradt. Az evangéliumi kicsengése ennek az, hogy soha nincs isteni, nincs soha az embernek megistenülése, soha nem jut el ide az ember. Nem fog soha Isten helyére állni, és nevet sem szerez magának az ember, bármennyire szeretné. Bábel csúfnév lett. nem a dicsőségük neveként maradt fent, hanem csúfnév lett. Testvérek, ahol az ember a maga hatalmát, ami a pénz körül kristályosodik ki, a maga nagyságát, dicsőségét és hírnevét Istennel szemben akarja érvényesíteni, ott az ember mindig a baj felé megy. A zűrzavar felé. És a káosz jön el. Istennel megy szembe a maga dicsőségét kereső ember. A gőgös, istenkedő, hatalmaskodó, pénzistent imádó, egeket elérni akaró, az Istent semmibe nem vevő ember. Ezért olvastam a Zsoltárok könyvéből ezt az ígét. Az egekben lakozó megnézi a királyokat, az uralkodókat, a bölcseket, és neveti őket. Neveti. Szálljunk alá, és zavarjuk össze a nyelvüket, ne értsék egymást. És elszéleszté onnan az Úr őket az egész föld színére, és megszűntek építeni a várost. Nem Isten szégyenült meg, hanem az istenkedő, önhit ember, a hatalmába biztos ember. Testvérek, a technika, amelyre oly büszkék vagyunk, csak eszköz, folyamatosan fejlődik, gyorsuló ütembe, de az azt használó ember nem. Sajnos. És így lehet minden, amit Isten áldásul adott átokká. A szerelem, a házasság, a kultúra, az irodalom, az építészet, minden, amit Isten áldásul adott, átokká, bajjá. Így lehet a jóból rossz, az életből pedig halál. És befejezem azzal, hogy Istenné soha nem lesz az ember, de az ember Istenné lett. Istenné soha nem lesz az ember, de Isten emberré lett. Ezért valljuk hittel, bábeli út nincs Istenhez, csak Istentől van út hozzánk. Jézus azt mondta, az én vagyok. Én vagyok. Adja Isten, hogy ezt a megnyitott és járható utat találjuk meg, mind akik el akarunk jutni Istenig, mert van út Jézuson át. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy valóban minden, ami javunkra és hasznunkra írattatott meg. Áldunk érette, Urunk. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sok mindent olvasunk, nézünk, hallgatunk, és olyan kevés időt töltünk veled és előtted, hogy az életnek beszédét is halljuk, olvassuk, és gondolkozzunk rajta. Köszönjük, hogy türelmes szeretettel jössz utánunk, hogy elérd a fülünket, a szívünket, a bensőnket, hogy meggyőz bennünket bűn és igazság tekintetében egyaránt. Köszönjük, hogy szólt hozzánk a te ígéd, a te beszéded, és te magad szóltál. Dicsőítsd meg magad ebben a világban. És ha mi ebben eszközeid, munkatársaid tudunk lenni, szeretnénk azzá lenni. Légy könyörülő hozzánk, és irgalmas. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az övéit. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És a záró ének előtt a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héttől a nyári menetrendben élünk, ami azt jelenti, hogy csütörtökön délelőtt 10 órakor van bibliaóránk, és vasárnaponként istentisztelet és gyermekistentisztelet, a nyári hivatalos idők pedig szerdán és csütörtökön 9-től 12-ig vannak. Jövő vasárnaptól rövidített liturgia szerint mennek a nyári istentiszteletek ezután. Kedves testvérek, fölhívom szíves figyelmeteket, hogy a pünkösdi hála áldozatról, borítékos adományról ne feledkezzünk meg. Köszönjük előre is. Konfirmandusoknak jelentem, hogy a képek átvehetők istentisztelet után a lelkészi hivatalban. A hittantáborba menő gyermekeknek és szüleiknek a hitoktatók kérésére hirdetem, hogy szülői megbeszélés lesz a táborral kapcsolatosan jövő vasárnap az istentiszteletet követően. Végül pedig ma este 6 órakor gyülekezetünk kórusa évadzáró koncertet tart itt a templomban. Hívogatunk mindenkit, amint érezhetitek, légkondicionált a templomunk, a belépés természetesen ingyenes. Örvendezzünk együtt a kórussal, amely egész éves hűséges szolgálatát őszig ezzel a koncerttel zárja le. Kedves testvérek, istentiszteletünk végén a 200. dicséretnek egyetlen egy versét énekeljük el, majd a magyar himnuszt. A 200. dicséret első verse így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk!